Hála legyen az Úrnak, ez mindannyiunk imája, a mi sóvárgásunk, a mi vágyakozásunk, hogy az isteni tűz által, az isteni szellem által, azáltal, ami bennünk történik, Jézus Krisztus isteni élete és lénye feltáruljon, vagy megmutatkozzon. Ez az, ami megkülönbözteti Isten gyermekeit az emberek gyermekeitől. Semmi más. Nem a külső, hanem a belső. Amikor az emberek gyermekei Isten gyermekeivé válnak, akkor az isteni lénynek nyilvánvalóvá kell lennie, és nyilvánvalóvá is lesz. Hadd ügyeljünk ezeken az összejöveteleken valóban arra, hogy a gondolataink is rendezettek legyenek, rendezettek Isten ígéjének a keretein belül. Csak akkor leszünk képesek mindannyian együtt menni, lépést tartani, és csak akkor lesz mindannyiunk gazdag áldása belőle. És egyszerűen rá kell mutatni arra, hogyan volt ez a Jób napjaiban és más időkben is, bárhol volt az, ahol Isten népe összegyűlt, ahol Isten fiai összegyűlnek, ott szokás szerint megtörténhet, hogy az ellenség is jelen van. Amikor az Isten fiai összegyűltek, hirtelen nagy volt a megdöbbenés, hogy a gonosztevő, a cselszövő is ott volt jelen, és az Úr maga megkérdezi tőle, honnan jöttél, és azt mondja, bejártam a földet, végigjártam a földet, és mint a mai napig ezt teszi. Aztán vigyáznunk kell, hogy gondolatainkat mindig Isten szellemének az irányítása alá helyezzük. Mondhatok nektek valamit, ami bizonyára nem újdonság, hogy az ellenség arra használja az ígét, hogy megbénítson minket, mint ahogy Isten arra használja az ígét, hogy felemelje a bénákat. Akartok egy példát erre? Megadom nektek. Az Úr ígéjéből és a mindennapi gyakorlatból. Például, ha meg akarjuk tapasztalni, át akarjuk élni Isten munkáját, és feltételezzük, hogy egy kicsit hangosabbak leszünk. Az ellenség belesughat a bal fülünkbe, Isten nem volt a viharban, Isten nem volt benne a földrengésben, Isten nem volt itt sem, Isten nem volt ott sem. Ti mindannyian ismeritek az első királyok 19. fejezetét, amikor így és ott átélte az Urat. És ez igaz, meg van írva. Isten nem volt a viharban, de tudjátok-e, hogy mindezt már Isten vezette úgy, ő, hogy felkészítse Isten ezen emberét arra, a végérvényes dolgokra, ami mindezt követni fogja. Tudtátok ezt? Tudtátok-e ezt? Látjátok, így tud az ellenség valójában jönni. Nem a jobb fülbe súg, hanem a balba súg. És Isten népe már is meg lett bénítva. A szárnyak már nem tárulnak szét, az ember nem egyszerűen nem képes a földről felemelkedni, vagy a földtől eltávolodni, és az ellenség, mint mindig, most is a feje tetejére állította Isten szavát. Hogy jött el a mi Urunkhoz? Azzal, hogy meg van írva. Hogyan jön hozzád? Hogyan jön hozzám? Azzal, hogy meg van írva. Csak hogy, és erre vigyáznunk kell. Amikor az ellenség az ígét használja, akkor meg akar minket dönteni azzal, ahogyan az Úrral akarta tenni, akkor valamilyen módon át akar verni minket. Mondd, hogy ezek a kövek kenyérré váljanak. Nos, 40 nap után mindenki éhes. És mert az Úr éhes volt, igen, mondjad, a kenyér helyén való lett volna, szükség volt rá, és az ellenség kiszolgáltatta magát az ígével, de azért, hogy próbára tegyen, megkísértsen, hogy becsapjon, hogy megbénítson, hogy feltartóztasson. Hadd legyünk igazán óvatosak ezekben a napokban arra, hogy gondolkodásunk is Istent tisztelje. Hiszen tudjátok, hogy meg van írva, valószínűleg a Márk 12.30. versében, ha jól emlékszem, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. És én inkább felolvasom ezt a szövegszakaszt a Márk 12. fejezetéből. Márk 12. fejezete a 30. verstől, vagy csak a 30. verset. És te szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elméddel, vagy gondolkodásodból és teljes erődből. Megtörténhet velünk, hogy Istent teljes szívünkből és teljes erőnkből is szeretjük, de elhanyagoljuk, hogy gondolkodásunkkal is szeressük őt. Sőt, gondolkodásunkat is Isten ígéjének keretei közzé kell, hogy helyeznünk. Csak így sikerül az Úrnak megadni nekünk azt, amire szükségünk van. Ami az első királykönyvének 19. fejezetéből származó szöveg megjegyzését illeti, hadd olvassam fel, itt nagyon röviden, hogy világos legyen, hogy az Úr volt az, aki elhaladt Íés mellett, és hogy az Úr volt az, aki mindazt, ami ott történt, előidézte és előkészítette, hogy aztán szelíd susogással megajándékozza a prófétát ezeknek az élményeknek a csúcspontjával. Első királyok 19. fejezete a 11. versétől. Akkor így felelt, menj ki, és állj az Úr elé a hegyre, és imé, az Úr elvonult ő előtte. És akkor fel van lajstromozva minden, ami történt. Fel van sorolva azok a dolgok, amelyek történtek, előidézték ebben az Isten emberében a felkészülést, az előkészületet, a várakozást, az áhítatost, mindazt, amire ennek az embernek szüksége volt ahhoz, hogy megtapasztalja a finálét, a végérvényest Istennel. Arra lettek adva azok a dolgok, amelyek ezt megelőzték. Mi még nem mondhattuk el magunkról, hogy megtapasztaltuk volna az Istennel való döntőt, a végérvényest. De hálásak vagyunk minden mozdulatért, amivel Isten megajándékoz bennünket. Hálásak vagyunk Istennek, hogy az ő szelleme által munkálkodik. Ma folytatni fogjuk a tanítást egy ige tanulmányozással. A lényeg az, hogy tudatosak legyünk afelől, hogy kicsoda Jézus valójában. Ez volt akkor a nagy kérdés, és ez a mai kérdés is. És szeretnénk ezzel kapcsolatosan hagyni, hogy Isten ígéje szóljon hozzánk. Amit az emberek mondanak, azóta már nem érdekel bennünket, amióta Isten beszélni kezdett velünk. Abban a pillanatban, amikor megértettük és felfogtuk, hogy Isten beszél hozzánk, egyúttal azt is megértettük, hogy az embereknek már nincs mit mondaniuk nekünk. Abban a pillanatban, amikor Isten ígéje a szellem által átlényegül és megvilágosodik számunkra, nagy lelkűen lemondhatunk minden emberi értelmezésekről. Mert Isten nem az értelmezésekben van, Isten az ő ígéjében van. És mi nem vagyunk értelmezés, mi az íge termékei vagyunk, ahogyan Jézus Krisztus a megtestesült íge volt. Úgy van ez velünk is. És ezekben a napokban kell, hogy megtörténjen. Elő kell hozzák. Ezek a napok áttörést kell, hogy jelentsenek az Isten országában. Ez mindannyiunkon, saját magunkon múlik majd, hogy belsőleg hogyan haladunk előre, hogyan tartunk lépést, és hogyan veszünk részt abban, ami történik. Most felolvasok a 104. Zsoltárból, bevezetésként az Úr dicsőségéről szóló témánkhoz. A Zsoltár 104. része az első negyedik verse, az első négy verse. Dicsőítsd az Urat, én lelkem! Ó Uram, én Istenem, mennyire nagy vagy Te! Fenségbe és pompába vagy öltözve. Te, aki fénybe burkolózol, mint egy köntösbe, aki kifeszítetted az eget, mint egy sátortetőt, aki palotájának gerendáit a vizekbe lerögzíti, aki felhőket tesz szekerévé, aki a szél szárnyán lovagol. Aki a szeleket rendeli hírnökeinek és a lángoló tüzet szolgáinak. Ennyit ebben az ígében. Ma az Úr dicsőségéről beszélünk. És a Szentírásból megmutatjuk nektek, hogy mi történt tulajdonképpen, és miért kellett ennek megtörténnie. Nevezetesen azért, mert Isten minket, mint emberi lényeket, be akart vonni az ő tervébe, és be is vont minket, amíg mi is átváltoztatva állunk majd az ő színe előtt. János evangéliuma 17. fejezete, itt olvassuk az első verstől. Jézus ekképpen szólt, majd az égre emelte szemeit, és így imádkozott. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú dicsőítsen téged. Ugyanis, mivel hatalmat adtál neki minden test felett, az egész emberiség felett, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. És ebben áll az örök élet, hogy megismerjenek, felismerjenek téged, az egyedüli egy igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged itt ezen a földön, és teljesítettem azt a művet, amelynek megvalósítására megbíztál engem. És most dicsőítsd te meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyet nálad birtokoltam, mielőtt a világ létezett volna. Nincsen olyan igaz hívő, aki a Biblia egyetlen egy versét is el akarja kerülni, vagy ki akarja kerülni. Vannak emberek, akik doktrinálisan, tantétel szerint lerögztették magukat, és mindazt, ami nem illik bele egészen az elképzelésükbe, az elgondolásukba, azt kihagyják belőle. Isten koncepciójába, az ő elképzelésébe beleillik minden szava az Ó és az Új Szövetségnek. Minden kijelentés, minden beleillik oda. És ha mi is hagyjuk magunkat beleilleszkedni, akkor képesek leszünk helyesen besorolni a fejleményeket. Isten örökkévalóságtól örökkévalóságig létezik. Az ő tündöklésében, az ő világosságában, az ő fennségében és az ő dicsőségében. Amikor itt, ami megváltunk, azt mondja, dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyet a világ megalapítása előtt birtokoltam, akkor tudjuk, hogy az imént mondtuk, hogy a világ megalapítása előtt Isten örökkévalóságtól örökkévalóságig létezett. Hadd olvassam fel a Lukács 2-t, majd az Ó és Új Szövetségből megmutatjuk, hogy mi is az Úr dicsősége, és milyen módon nyilatkoztatta ki magát Isten már az Ószövetségben. Lukács evangéliuma 2. fejezete a 9. verstől. Akkor az Úr angyala lépett hozzájuk, és az Úr dicsősége körös körül ragyogta őket, és nagy félelem fogta el őket. Először a dicsőség kifejezésével akarunk foglalkozni, vagy akarjuk kezelni. Az Úr dicsősége körülvette őket, de maga az Úr már a jászolban feküdt. Ő kijött a dicsőségéből, szolgai alakot öltött, de az ő dicsősége mégis megjelent, mert a dicsőség ura emberré lett. Majd látni fogjuk, hogyan ábrázolta Isten ekkor láthatóan is a Krisztusban való egyesülést az emberiséggel. A János első fejezetének 14. verséből fogok felolvasni. János 1, 14. vers. Az egyes bibliai részekre csak röviden térek ki, mert sokat akarok olvasni. János 1, 14. vers. És az íge testté lett, és lakozást vett, vagy felvette az ő lakhelyét közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét. Egy olyan dicsőség, amilyet az Atya az egyszülött fiúnak adott. Egy kegyelemmel és igazsággal teli dicsőség. Mi láttuk az ő dicsőségét. Ma felszólítunk néhány tanút, felhívunk néhány tanút, az Ó és Új Szövetség bibliai tanúit, akik Istennel jártak, akik hallották Isten hangját, akik látták az ő dicsőségét, és akik egy igaz tanúságtételt hagyták mi reánk. Nem vagyunk ráutalva arra, amit az emberek mondanak. Azt akarjuk hallani, amit Isten mond. De hiszen már megerősítést nyert még a mi generációnkban is. Erre is még utalással leszünk az ige hirdetésben. Az Úr dicsőségével, a természet feletti felhővel, a világossággal sokan nem tudtak mit kezdeni, mert nem volt alapjuk az Ó és Új Szövetségből hozzá. És akkor jöttek az írástudók, és elpusztították nekik még azt is, ami értékes lett számukra, és akkor nem tudták, mit évők legyenek. Én hiszek abban, hogy Isten tájékoztatja az ő népét, tanítja őket, világosságot ad az igazság által, és hogy a Szent Szellem a Szentírásból megvilágítja számunkra azt, hogy mi történt a mi nemzedékünkben ezekben a napokban. Hogy bibliai alapon, Isten ígéjének tévedhetetlen alapján álljunk, azon meg legyünk alapozva. Hadd olvassunk a 2. Péterből, az első fejezetből, 2. Péter, első fejezet, itt Isten embere, aki maga is ott volt a megdicsőlés hegyén, a következőket írja. 2. Péter 1, a 16. verstől a 18. versig. Mivel nem okosan kitalált meséket követtünk, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és visszatérését hirdettük nektek, hanem szemtanúi voltunk az ő csodálatos dicsőségének. Amen. Nem csak hallottunk arról, amit mások mondtak. Ott voltunk, láttuk. Igen, mi a dicsőség? A te elképzelésed, vagy az én elképzelésem? Nem. A dicsőség az a természet feletti fény, a világosság, amelyben Isten lakozik. Egyértelmű, ezt a továbbiakban is meg fogjuk látni, és a Szentírásból fogjuk szemügyre venni. Amikor egy István azt mondja, láttam a megnyílt eget, és láttam Isten dicsőségét, akkor nem csak szavakat mondott, hanem valóban látott valamit. Péter pedig azt írja itt, hogy szemtanúi voltunk az ő csodálatos dicsőségének. Hadd olvassuk el a Máté evangéliumának 17. fejezetéből azt a részt, ahonnan ez a szemtanúi beszámoló származik. Máté evangéliuma 17. fejezet a mindannyiunknak ismert íge szakasz. Itt olvassuk az 5. verstől a 7. versig. Miközben ő még beszélt, hirtelen egy fényes felhő árnyékolta be őket, és egy hang hallatszott a felhőből, és azt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködésemet leltem. Őreá, hallgassatok! Ti tovább olvashatjátok, hogy miként estek arcra a jelenlévők, ott volt Péter, János és Jakab, valamint Mózes és Ijés éppen úgy. Isten dicsősége nem valami képzelgés, hanem isteni valóság. Ahogyan a földi, fizikai felhő is valóság, úgy a természet feletti felhő is isteni valóság. És sokan látták Isten nekem a dicsőségét. Látták a világosságot, amennyire csak kinyilatkoztatható volt számukra. Egyesek tűzoszlopnak látták, mások felhőoszlopnak, megint mások dicsőségnek látták, amely körülvette őket. Isten kinyilatkoztathatja magát, ahogyan akarja, és a legszebb dolog az, hogy meg is teszi. Senkitől sem kérdezi meg, hogy a beleegyezését kikérje, de mindazok, akik Istentől születtek, örülni fognak ennek. Ők belsőleg együtt fognak menni, lépést fognak tartani. Az Ószövetségből olvasunk az Ezékiel próféta első fejezetéből. Ezékiel első fejezet a 26. verstől a 28. versig. Hosszú versek ezúttal. Ezékiel első fejezete 26. verstől a 28-ig. Felül az égboltozat felett pedig, amely a fejük fölött volt, olyannak tűnt, olyannak volt látható, mintha záfírkő lenne. Valami, ami egy trónhoz hasonlított, és ezen a trónon egy embernek látszó alak ült a trón tetején. Hadd álljunk meg itt egy pillanatra. Ezékiel betekintett a dicsőségbe. Meglátta a trónt, látta azt, aki a trónon ült. Elnézést, ha itt azt a megjegyzést tesszük, hogy ő nem sokakat látok, hanem az egyet látta. Azt az egyet, aki azt mondja, az ég az én trónom, és a föld az én lábam zsámolya. Micsoda ház lenne az, amit építhetnétek nekem, és micsoda pihenőhelyet. Itt ült egy valaki a trónon, és ő látta őt. Én nem hiszem, hogy lejegyezte volna az ő ötleteit, vagy az elképzeléseit. Én hiszem, hogy Isten prófétái igazi proféták voltak, akiket Isten igazságossága áthatott. Nem szereztek tapasztalatokat, hanem leírták az általuk megtapasztalt igazságokat, hogy legyen egy meghatározott bizonyságtételünk, és bibliai alapokon nyugodjunk, legyünk megalapozva. Tovább olvasom a 27. verset. És láttam valamit, ami olyan volt, mint a csillogó érc csillámlása, mint a tűz megjelenése, amelynek körös körül kerete volt. Attól a testrészétől, ami a csípőjének látszott, felfelé, és a testrész után, attól a testrészétől, ami a csípőjének látszott, lefelé, láttam, hogy olyan volt, mint a tűz. És ragyogó fény volt körülötte mindenütt. Amen. Isten olyan, mint a megemésztő tűz, de sugárzó fény vette őt körül. Körülvette ezt a tüzet. Hadd olvassunk tovább. Úgy nézett ki, mint az íj, amely esős napokon megjelenik a felhők. Ben, vagy a felhők között. Úgy volt látható mindenütt a ragyogó fény körös körül. Ilyen volt a megjelenés látványa az Úr dicsőségének megjelenése. Nos, mi az Úr dicsőségéről beszélünk. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. Mi láttuk az ő dicsőségét. Mi ez? Miről szól tulajdonképpen? Itt az áll írva, olyan volt a megjelenés látványa az Úr dicsősége. És amikor megláttam, levetettem magam, és arcomra borultam, és hallottam valakinek a hangját, vagy annak az egynek a hangját, aki beszélt. Ki emlékszik vissza a Lukács 2-re, és a pontos szövegösszefüggésekre. A pásztorok éjjel a mezőn voltak, így van, az éjszakában. És hirtelen megjelent az Úr dicsősége, és beragyogta őket. Az éjszaka kellős közepén eljött a világosság, eljött a dicsőség, eljött a ragyogás azokra, akik Izrael vigasztalására vártak. Ki volt az, aki látta? Ki volt az, aki átélte? Emberek, akiket Isten ismert, akikről tudta, hogy hálásak lesznek érte. Ők nem fognak magyarázkodni, ők hinni fognak. Ők örülni fognak a felett. Végül is nagy öröm lett hirdetve, ami az egész népre ki kellett terjedjen. Szeretném, ha ma egyszer világosan és egyértelműen látnánk ezt bibliai szempontból, hogy Isten hogyan osztotta fel magát egy mennyei és egy földi területre, hogy képes legyen kiragadni az emberiséget ebből a földi területről és bevinni az isteni területre. Mindennek, amit Isten tesz, van értelme és célja. Van egy nagyszerű értelme és egy nagyszerű célja, amely túlmutat az időn, és az örökkévalóságba áramlik, és az örökkévalóságban is folytatódni fog mindörökké. Ilyen volt az Úr megjelenésének a látványa, az ő dicsőségének megjelenése. Az Úr fényben jelent meg ebben a ragyogásban, ebben a fenségben, de a Lukács 2 szerint a dicsőség az volt, ami fentről szállt le. Mindazonáltal a dicsőség ura már is emberré lett. És ennek ellenére a dicsőség nem volt messze tőle. Hadd olvassunk tovább. Ezékiel 3. fejezete, 12. vers. Szándékosan felolvasok néhány ígerészt, hogy megtudjuk, hogy ez így van. Ezékiel 3. fejezet, 12. verse. Akkor Isten ereje felemelt engem, és hallottam magam mögött egy hangos, hatalmas morajlást. Amikor az Úr dicsősége felemelkedett a helyéről. Ő látta azt, megtapasztalta, átélte. Hányan emlékeznek Branham testvér tanúságtételére? Az arizonai Tucson északnyugati részén az Egyesült Államokban, amikor a vihar elvonult, és leválasztotta a kőzetet a sziklákról, és a szikladarabok leomlottak és lezúdultak a völgyekbe. Amikor a fák tetejét, mintha levágták volna, sőt, még a sziklafal is levágódott. Természetesen, hogy Isten még nem volt a viharban, de Isten azért idézte elő, hogy Istenem ez emberét egy mély tiszteletre méltó helyzetbe hozza. Én hiszem, hogy Isten mindannyiukkal ezt akarja tenni. Mikor beszélt az Úr Branham testvérhez, mikor beszélt a prófétákhoz? Amikor az ő színe előtt olyan mély, tiszteletteljes helyzetbe tudta őket hozni, hogy hajlandóak voltak levetni a cipőjüket, és tudatában voltak annak, hogy szent földre vetették lábaikat, mert Isten ott kijelentette magát. Bizonyságot tehetünk arról, hogy az Úr ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. Én hálás vagyok, hogy a mi nemzedékünkben valóban hallottunk az élő Istenről, hogy létezett egy ember a földön, Isten igazi prófétája, akit az Úr szájként felhasznált, hogy általa szóljon. Ugyanebből a fejezetből olvasok tovább, az Ezékiel 3. fejezetéből, és pedig a 22. és 23. verseket. Ezikiel 3, 22 és 23. versek. Akkor ott az Úr keze reám szállt, és megparancsolta nekem, mondván, kelj fel, és menj ki a völgy aljába. Ott beszélni akarok veled. Halleluja! Ott beszélni akarok veled. Aztán felkerekedtem, és kimentem a völgy síkságára, és íme ott állt az Úr dicsősége. Éppen úgy, amint láttam azt a Kébár folyó mellett. Aztán arcra borultam, arcra vetettem magam. Szeretteim, nem tehetek másként, mint hogy Istennek adjam a dicsőséget azért, mert a mi időnkben is leereszkedett természetfeletti módon bizonyságot téve arról, úgy, hogy még azoknak is, akik nem akartak vagy nem tudtak hinni, hogy nekik se legyen semmi mentségük. Ma nálam van a kép, mindannyian ismeritek, de mégis elhoztam magammal, és szeretném, ha mindannyian megértenétek, hogy ez az Úrnak ugyanaz a dicsősége, ugyanaz a világosság, ugyanaz a fényfelhő, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát az egész Ószövetség folyamán, majd még az Új Szövetségben is Saulnak a Damaszkusba vezető úton. Ma elhoztam magammal a Life magazint, amelyben a felhő beszámolója szerepel. Le van írva benne. Ma elhoztam a Science magazint is, amelynek címlapján a február 28-án megjelent fényfelhős képet ábrázoló riport szerepel. Isten tanúságot tett önmagáról a mi nemzedékünkben is. Nem csak szavakból álltak, hanem az isteni cselekvés nyilvánvaló volt, természetfeletti isteni beavatkozás. Igen, de mi célból? Milyen célból történt, hogy egy mély, tisztelettel teli helyzetbe kerüljünk azelőtt, amit Isten mondani akart, amit előidézett, hogy ne értelmezzük többé újra és újra, vagy ne kaparásszunk abban ide-oda, és ne mondjuk azt, hogy ezt hisszük, ezt nem hisszük, ezt elfogadjuk, azt nem fogadjuk el. Ne haragudjatok rám, hogy ezt így kimondom. Az ilyen magatartású emberekhez Isten egyáltalán nem tud még szólni sem. Neki olyan emberekre van szüksége, akik olyan állapotba kerülnek, mint a proféták is kerültek. Mit tettek ők? Arcra vetették magukat, arcra borultak. Visszaemlékszek arra az élményre, amit Branham testvér átélt, amikor néhány testvér ott volt, és ő kimondta a proféciát Amerika nyugati partjáról. Már csak úgy felkiáltott, testvérek, vessétek arcra magatokat. Éppen csak sikerült kimondania, és már is ott volt az Úr dicsősége jelen, az Isten jelenléte. Tisztában kell lennünk azzal, hogy előre haladottak vagyunk. Már nem a végidők elején vagyunk, hanem a végidők végén. Isten tiszteletet követel. Önmagával szemben, az ő szavával szemben, mindennel szemben, amit végez. Ő azt akarja, hogy higgyünk, ő azt akarja, hogy fogadjuk el, és azt akarja, hogy együtt menjünk előre, lépést tartva, az isteni ígeüzenetből végül is valaminek elő kell jönnie, valamilyen kihatása kell legyen. Nevezetesen Istennek egy népe. Az elsőszülött elvesztettek gyülekezete, akik most az utolsó fordulatban ki vannak vezényelve, külön lesznek választva, és kegyelemből mi is hozzá tartozhatunk. Milyen szép, hogy Isten szavával rendelkezünk, hogy elolvashatjuk, igen, Isten már ezt megtette itt, ott, és így tovább. Hadd olvassak tovább Mózesről, hiszen ő volt az egyik legnagyobb proféta, és ő adta azt a proféciát, Isten egy hozzám hasonló profétát fog támasztani a testvéreitek köréből számotokra. 2 Mózes 23, 2 Mózes 33, bocsánat, 2 Mózes 33, itt Isten dicsőségéről van szó. 2 Mózes 33. Itt a 18. vers, és lássuk talán még néhány további versek. 2 Mózes 33, a 18. verstől. Amikor pedig Mózes azt kérdezte, hadd lássam meg a te dicsőségedet, akkor az Úr így felelt, azt akarom, hogy minden gyönyörűségem elvonuljon a te szemeid előtt, és az Úr nevét hangosan kikiáltom te előtted. Nevezetesen azt, hogy megkegyelmezek annak, akinek megkegyelmezek, és irgalmasságot mutatok annak, akin könyörülni akarok. Majd így folytatta. Az én arcomat azonban nem láthatod, mert egyetlen egy ember sem marad életben, aki rám néz. De az Úr így folytatta. Ime, van egy hely mellettem, ahol megállhatsz a sziklára állva. Aztán, amikor akkor dicsőségemben elhaladok előtted, a szikla üregébe akarlak állítani téged, és a kezemet pajsként vagy oltalomként tartom fölötted, amíg el nem vonultam előtted. Aztán, amikor visszahúzom a kezemet, látni fogsz engem hátulról, de az arcomat nem láthatod. Hogyan hangzik itt a kérés? Hadd lássam meg a te dicsőségedet. Most az Úr dicsőségéről beszélünk. Mózes is látta az Úr dicsőségét. Maga az Úr be volt burkolva ebben a tündöklésben, ebben a fennségben, ebben a természet feletti fényben. Mózes látta ezt a dicsőséget maga előtt elvonulni. Kedves testvéreim, kedves testvérnők, tisztelt barátaim, minden, ami Istentől származik, ugyanolyan valóság, mint amilyen valóság ő maga is. Az ilyen tapasztalatok vagy élmények kellene, hogy bátorítsanak és megerősítsenek bennünket abban a hitünkben, hogy Isten megtapasztalható, őt át lehet élni bármilyen módon, legyen is az. Mi nem bújhatunk Mózesnek a szerepébe, az ő feladata más volt. Nem tudjuk az Ijés szerepét sem átvenni, az ő feladata is egy másfajta volt. De még a Branham testvér megbízatásába sem. Ő egy másik volt. De áldást meríthetünk mindabból, amit Isten tett. Egyet érthetünk azzal, és amikor arról hallunk, vagy olvasunk, hogy az Úr természetfeletti módon kinyilatkoztatja magát, akkor a szívünk örül és újong. Ha földi dolgokról van szó, még az égehirdetésben is, az Egyesült Államokban nagyon sok hatalmas evangélisták léteznek. akik mindannyian jól értenek a szakmájukhoz, üzletet csináltak belőle. De amikor arról van szó, hogy Isten elhívott egy embert, aki meg tudta adni a napot, meg tudta nevezni az órát, az évet és a napszakot is, amikor történt, és azt is el tudja mondani, ami intézve lett hozzá, de hiszen mindannyian ismeritek a beszámolót. Sötét volt a szobában, és az első gondolat, ami eszébe ötlött, az volt, amikor ez a hatalmas fény beragyogott a szobába, kinek van vajon egy ilyen erős zseblámpája, amivel most beragyogtassa az egész szobámat, és hirtelen feltekintett, hogy megnézze, honnan jön a fény, és fentről jött. És beragyogta a szobát. Aztán lenézett a földre, és meglátta annak a lábát, aki abban a fényben járt. És azt mondta, Isten jelenlétéből lettem hozzád küldve. Ez nem valami kitalált dolog, ez isteni valóság, mégpedig a mi napjainkban. És így isteni megbízás, isteni küldetés, isteni legitimáció. Voltaképpen igazán nem lenne semmi szükségünk az isteni ígéüzenet visszaigazolására. Ez nagy mértékben beigazolódott. Mindazonáltal várunk arra, hogy az Úr minden egyes szavát igazzá tegye, hogy megerősítse, hogy valósággá tegye rajtunk, bennünk és rajtunk keresztül. De legyünk egészen őszinték. Nem éppen az Isten természet feletti munkája az, ami vonzott is minket, ami érintett bennünket, ami először hallásra késztetett bennünket. Megértett, és felfogtuk, hogy nem egy ember lépett fel önmagától, hanem egy Istentől küldött ember. Az isteni ígeüzenet megbízásával. Milyen célból? Hogy előkészítsen az Úrnak egy népet, hogy felserkentsen, kivezényeljen, hogy ismét világossá tegye a különbséget azok között, akik Isten szolgálját, és azok között, akik nem szolgálják őt. Ti ismeritek ezt az ígét, ez a Malakiás 3. fejezetében van. Az első felében, nagyon világosan, az első versében, Keresztelő Jánosra utalóan, ő az Úr előtt fog járni, és előkészíti neki az útat. De aztán, ahogyan lassan a második feléhez érkezik, mindig azt mondja, amikor az istenfélők összegyűltek, egy emlékkönyv lett írva. Aztán megint azt mondja, akkor majd megint meg fogjátok látni a különbséget a között, aki Istent szolgálja, és a között, aki nem szolgálja őt. Ezután a hatalmas ígéret következik. Imé, elküldöm nektek Iés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Meglepődtök-e azon, hogy az Úr egy viharban vonult el Branham testvér előtt? Csodálkoztok azon, hogy az Úr leszállt az ő dicsőségével, hogy természetfeletti módon tanúságot tegyen újra és újra? Én nem. Engem ez nagyon megörvendeztet. Én bennem egyfajta tiszteletet keltő érzés támad. Emiatt és e fölött. Ezt már korábban is mondtam, én rám sok minden benyomással volt. Lenyűgözött, amikor annak idején láttam és hallottam Branham testvért, és szemtanúja voltam annak, amit Isten tesz. De az ő bizonyságtétele az ő közvetlen elhivatottságáról és az ezzel járó isteni küldetésről jobban lenyűgözött engem, mint az, hogy láttam, amint a vakok visszanyerik látásukat. Ez egyszerűen rendkívüli dolog volt. Ez csodálatos volt, de tudjátok, Isten nem azért tesz csodákat és jeleket, hogy megtegye őket. Mit mondott Branham testvér? Az Úr egy jelet ad, hogy aztán megszólaljon a hang, hogy mindenki, aki látta a jelet, figyelmesek legyenek, hogy aztán a megfelelő beállítással meghallják a hangot is. Isten hangját, amely az ígén keresztül szólal meg. Mózes azt kérte, hadd lássam meg a te dicsőségedet. És az Úr így szólt, akarom, hogy minden gyönyörűségem elvonuljon a te szemeid előtt. És az Úr nevét hangosan kikiáltom te előtted. Ha hisszük, hogy Isten kinyilatkoztatta magát az ő dicsőségében, akkor legalább az ő neve is ismerté kellett váljon előttünk. Ha Branham testvér úgy jelent volna meg, úgy lépett volna fel, hogy nem tudta volna, mi az a név, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát az új szövetségben, akkor mi lett volna a különlegesség az ő szolgálatában? Az Úr azért jelentette ki az ő nevét, hogy hangsúlyozza, kiemelje, mennyire fontos számára ez a szövetséges név, mennyi ellenséget szerzett magának bennem testvér azzal, hogy Jézus Krisztus istenségét hangsúlyozta, hogy a Jézus Krisztus nevében való keresztséget a gyertyatartóra állította. Hányan voltak, akik azt mondták, tudjuk, hogy Isten embere vagy, de hagyd ezeket a dolgokat, hagyd abba ezeket a dolgokat. Igen, mit hagyjunk abba? Azt, ami nem Istentől való, azt elhanyagolhatjuk, de azt, ami Istentől jön, éppen az az, amire vártunk, és ez az, aminek tulajdonába akarunk lenni. Én valóban nagyon szeretném, ha minden fordításban megmaradtak volna a héber nevek mellett. Különösen az Isten nevét illetően, mert ma azt olvassuk, hogy az Úr, aki görögül olvassa, Kyriosz vagy Zeus, és olyan nevek vannak benne, amelyeket Isten soha ki nem mondott. Jó lett volna, ha megmaradtak volna az Adonai kifejezéssel, és így tovább. Jó lett volna meghagyni Isten eredeti nevét, akár Elohim, akár Jáve, még az új szövetségben is a görög formáját olvassuk, Jézus, a héber változata, Jahsua. Jáve az első három betű, Jot-Aha, Jáve. Jáve a szabadító. Ma Jézust olvassunk. Jobb lenne, ha tudnánk, hogy a Jáve megváltó, a szabadító, a Jáve voltaképpen az, akit mi Jézusként ismerünk. De Isten szuverenitása itt is gondoskodott mindenről. Isten eltekintett a mi és a fordítók tudatlanságától, sőt, talán szándékosan megengedte azt, hogy Isten népe ne csak olvasás közben, hanem a szellem kinyilatkoztatása által ismerje meg az eredeti igazságokat. Különben minden főpap, minden írástudó, mindenki tudna róla. És így csak azok tudják, akinek Isten kinyilatkoztatja. Itt Mózes meg akarta látni az Úr dicsőségét. Ő meglátta, azt mondja a 22. versben, aztán, amikor dicsőségemben elhaladok te előtted, a szikla üregébe akarlak állítani téged. Először a sziklára, majd a szikla üregébe azt követően. Ézsaiás azt mondja, hogy a szikla üregéből lettünk mi is kimetszve. Jézus az üdvösség sziklája. Mi ő belőle jöttünk ki, jöttünk elő. Mi ő beléje lettünk helyezve. Ő bennünk, és mi ő benne. Ez az ember biztonságban volt, meg volt védve, semmi sem történhetett vele. Ha te és én, ha hit által kerültünk be Krisztusban, akkor meg vagyunk védve, akkor biztonságban vagyunk, akkor megpihenünk Istenben. Az üdvösség sziklájában semmi sem történhet veled. Adjon Isten kegyelmet, hogy belekerüljünk ide. Folytatom a felolvasást a 2 Mózesből, a 2 Mózesből, a 34. fejezetből. Szintén egy olyan ígeszakasz, amelyet mindannyian ismerünk. 2 Mózes 34, itt a 29. verstől ez áll. Amikor Mózes lement a Sinai hegyről, leszállt a Sinai hegyről, a 2 törvénytábla a kezében volt, miközben alászállt a hegyről. Mózes pedig akkor még nem tudta, hogy az Úrral való beszélgetések következtében ragyogóvá vált az ő arcbőre. Mindannyian ismeritek a történetet. Mózesnek el kellett takarnia az arcát, mert az Úr dicsősége még az arcán is egy maradandó ragyogást hagyott vissza. És az izraeliták nem tudtak rá sem nézni. Isten dicsőségét újra felragyogtathatják azok, akik bepillantást nyerhettek az ő dicsőségébe. Most azt fogjátok kérdezni, Frank testvér, hogyan áll a dolog velünk? Hogyan lehet bennünket besorolni? Mire számíthatunk mi? Vajon észrevehetünk-e mi is valami láthatót Isten dicsőségéből? Igen, mi meg fogjuk látni Isten dicsőségét látható formában. Valószínűleg nem itt ezen a földön, de ott. Itt hitet tanúsítunk annak, amit Isten megígért nekünk. És ez az, amit Pál apostol a következő szavakkal foglalt össze, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ami nem jutott el az ember szívében sem, azt készítette el Isten azoknak, akik szeretik őt. De az Isten dicsősége az valóság. Egy tündöklő ragyogás, egy fény, és fenséges. És ezt már elmondtam itt nektek itt, és szívesen elmondom újra. Én életemben egyszer láttam 1981. január 1-én. Amit le is írtam, pontosan elmondtam, hogy mit láttam, és mit tapasztaltam, mit éltem át, amikor a fehér ruhás sokasággal dicsőségesen felvétettünk, és akkor láttam valami olyasmit, mint egy piramist, egy kicsit átívelt a közepéig, nem sokat, látni lehetett, de a tündöklő ragyogást, ezt is elmagyaráztam, egy olyan tündöklő ragyogás, mint amit akkor lehet látni, ahhoz hasonló, mint amikor friss hó esik, és a nap teljes erejéből rásüt erre a friss hóra. És ti végignéztek a havon, akkor úgy tűnik nektek, mintha szikrázna, mintha villogna a ragyogása. Láttátok-e már valaha? Ilyen volt ez, csak most már egyre erősebb és sokkal terjedelmesebb. De olyan volt, mintha minden élne. Ugyanakkor pontosan láttam, hogy hol végződik ez a piramis. Olyan volt, mint a kristály. De a tündöklő ragyogás, a fény átment rajta. Nem állt meg ott, hanem átment és elterjedt, hogy meddig, azt nem is láthattam, nem is tudtam megítélni. De minden esetre láttam az Úr dicsőségét. Én magam. Ez nagyon-nagyon jó kihatással volt én rám. Hálás vagyok Istennek. Azt tudjátok, hogy mennyire csalódott voltam, amikor visszatértem a testembe. Ez volt életem egyik legnagyobb csalódása. De valószínűleg az Úr egy vígaszt akart adni nekem, mint a legszegényebb szolgájának. Szándékosan kerültem a kis vagy a csekély szó kifejezést, mert ez ugyan nem volt csekély vígasz. Ez nagyon nagy vígasz volt, hogy előre megtapasztalhattam és átélhettem így az átváltozást és az elragadtatást. És amikor azt mondtam valahol, hogy tudom, hogy ott leszek, és a testvér, akivel beszélgettem, azt állította, hogy az elragadtatás már megtörtént. Én azt mondtam, annyi ideig, amíg én itt vagyok a Földön, addig az elragadtatás még nem történt meg. És akkor dühös lett, és azt mondta, mit képzelsz magadról? Én pedig gyorsan, nagyon röviden és lényegre törően meg tudtam neki válaszolni. Azt gondolom magamról, hogy el leszek ragadtatva. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! Ezt pedig nem arroganciából mondjuk, hanem azért mondjuk, mert Isten megígérte nekünk, és mert hiszünk benne, ezért beszélünk. Sőt, még tudatában is vagyunk annak, hogy miről beszélünk. Amikor a fényfelhőről, a tűzoszlopról, az Úr dicsőségéről, az ő fennségéről beszélünk, még látni fogjátok, hogy mennyi bibliai ígerész fog még jönni. Legyen ez ma délután, talán még kettőt röviden, amit most felolvashatunk, szintén a Mózes könyvéből, a 2. Mózes 40. fejezetéből. A 2. Mózes 40. fejezete, itt olvassuk, a 34. verstől. 2. Mózes 40, a 34. verstől. Amikor Mózes így befejezte az egész művet, vagy munkát, beborította a felhő a gyülekezet sátorát, a kinyilatkoztatás sátorát, és az Úr dicsősége betöltötte a sátrat, a hajlékot. Észreveszitek-e most az átmenetet az Úr dicsőségétől a felhőhöz? Kérlek, legyetek figyelemmel minden egyes szóra, minden egyes fogalomra, amely ezekben a bibliai szakaszokban előfordul. Ez nagyon-nagyon fontos lesz a további elmélkedésünkben, vagy az ige megtekintésünkben. Újra elolvasom. Amikor Mózes így befejezte az egész munkát, vagy művet, beborította a felhő a kijelentés sátorát, és az Úr dicsősége betöltötte az egész hajlékot. Úgy, hogy Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátorába, mivel a felhő rátelepedett, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. Nyilvánvalóan látható volt a tündöklő ragyogás, a fennség ott volt. Ő csak hogy nem mert bemenni. Tovább olvasom a 36. verset. Valahányszor pedig a felhő felszállt a hajlékról, útra keltek az izraeliták vándorlásuk egész ideje alatt. De amikor a felhő nem szállt fel, nem indultak útnak addig a napig, amíg fel nem szállt. Mert nappal az Úr felhője volt a hajlék felett, éjjel pedig a tűz fénye töltötte be azt. Észrevettétek, most már az átmenet a felhőből a tűzoszlopba. Nappal egy felhőoszlop, éjszaka pedig egy tűzoszlop. Megértetek ezt? Ó, Isten mindezt olyan csodálatosan előírta. Elrendelte, olyan dicsőséges, olyan világosan le is íratta azt, hogy még egy bolond sem tévedhet el. Hányszor beszélt Branham testvér a felhőoszlopról és a tűzoszlopról? Hallottátok-e azt is, hogy a szivárvány 7 színéről beszélt, amelyek benne vannak, és hogy a tűz színe volt a legdominánsabb benne ebben a kompozícióban, mennyiszer leírta pontosan, hogy mit látott. És ha csak egy felhő volt, akkor csak felhőként írta le. Ha pedig ez a felhő tűzzel keveredett volt, akkor ő is elmondta így. Ezt már az előbb is kihangsúlyoztuk. Isten az Úr úgy nyilatkoztatja ki magát, ahogyan neki tetszik. Senkit sem fog megkérdezni e felől. Nagyon hálásak vagyunk, hogy kinyilatkoztatta magát. Mózes akkoriból megtapasztalhatta ezt. Miért mondta az Úr Branham testvérnek, hogy ahogy Mózesnek két jel adatott, úgy neked is két jel lesz adva. Ha az elsőnek nem akarnak hinni, akkor a másodiknak hinniük kell. Mózes azért kapta a jeleket, hogy Izrael elhiggye, hogy Isten küldte el őt hozzájuk. Már említettem az előbb, hogy sokan hisznek abban, hogy az Úr megáldotta Branham testvért, viszont kik azok, akik hiszik azt, hogy ő egy Isten által bejelentett proféta volt, egy az ígében megígért proféta. Abban a pillanatban, amikor ezt be kell ismerniük, egy kötelezettség terheli meg őket, hogy el kell hinniük azt, amit az Isten embere az Úr nevében kijelentett vagy mondott, és éppen ezért elhárítják ezt a gondolatot maguktól, de egy szép napon szembe kell nézzenek amúgy is a tényekkel. Nincs olyan ember, még a legnagyobb prédikátorok egyike sem, aki túltehetné magát azon, amit Isten a mi időnkben tett, napjainkban tett. Eljön az óra, amikor az összes nagy evangélisták, akikről senki sem hallott volna, ha William Branham nem létezett volna. Egy szép napon szembesülni fognak ezzel az isteni ténnyel. Mit tettetek azzal, amivel megajándékoztalak én benneteket? Félreértettétek azt, vagy félretettétek azt az embert, akit egy üzenettel küldtem hozzátok, és ti magatokat helyeztétek be a középpontba, és üzleteltetek az Isten népével, és nem hirdettétek neki az én ígémet, nem gyógyítottátok meg a sebeiket. Eljön az isteni szenvedés órája. Most nem az ítélet napjára gondolok a világ végén. Eljön az a nap, amikor az Úr tanúságot tesz az ő szolgáiról és az ő prófétáiról. 2 Mózes 40. fejezetének 38. verse. Mert nappal az Úr felhője volt a sátor felett, éjszaka azonban a tűzfénye töltötte be azt. Az egész Izrael háza számára látható volt vándorlásuk egész ideje alatt. Hát nem egy csodálatos ez? Nem csak a proféta számára volt látható, hanem Izrael egész népe számára is. Mi van Zakariás prófétai beszédében vagy imájában megírva? Ő az üdvösség útját vagy az üdvösség ismeretét hozza el Isten népének vagy annak felismerését. Jézus egy világosság, hogy megvilágosítsa a pogányokat, és mindazok, akik külön válnak, kijönnek minden népből, nyelvből és nemzetből, és Istenhez találnak, nem egy tanításhoz, hanem valóban az Úrhoz jönnek. Azoknak fel fog tárulni, hogy mi történt ebben az időben. Ők képesek lesznek osztályozni Isten szavát és Isten cselekedeteit a végsőkig, mert hagyják, hogy Isten besorolja őket. Még olvasni fogok a Mózes 4. könyvéből, a 20. fejezetből. Mózes 4. könyvéből, a 20. fejezetből. 4. Mózes 20, a 6. vers. Itt a következők lettek megírva. 4. Mózes 20, a 6. vers. Akkor Mózes és Áron kimentek a gyülekezetből, a gyülekezet sátorának a bejáratához. és arcra vetették magukat, és megjelent nekik akkor az Úr dicsősége. Mi volt az Úr dicsősége? Ez a természet feletti fényfelhő, amelyet Izrael népe is látott, és mindenki tudta, hogy az Úr jelen van. Az Úr beszél, és mindenkinek tiszteletben kell tartani azt, ami mondva lett. Aki ezt nem tette, az engedetlen volt, és vezekelnie kellett érte. Végül pedig a 2. Mózes 33. fejezetének nagyon jelentős szakasza, a 2. Mózes 33. fejezetének 9. verse. 2. Mózes 33. 9. verse. Alig, hogy belépett Mózes akkor a sátorba, a felhőoszlop leszállt, vagy leereszkedett, és megállt a sátor bejáratánál. Amíg az Úr Mózessel beszélt. Most az Úr dicsőségéről beszélünk, a természet feletti felhőről, a tündöklő ragyogásról, a fennségről beszélünk. Arról beszélünk, hogy a dicsőség Ura levetette az ő dicsőségét, hátrahagyva azt, és emberi alakot öltött, bújába burkolózva, jászolba fektetve. Számomra ez volt, és ez marad a legnagyobb csoda, amit valaha is megismerhettünk, vagy hallhattunk, hogy a dicsőség Ura így gondolt ránk, hogy hátrahagyva fennségét és dicsőségét, az ő halhatatlanságát, és teljesen belépett ebbe az emberi lénybe, hogy itt az ő húsvér testében megváltson minket, azokat, akik a húsvér testben vétkeztünk is. És hogy a Földön valósággal megfizesse az árat a te és az én megváltásomért. És a legvégén mi is megdicsőlünk. Meg leszünk dicsőítve. Erre még útalással leszünk. A Bibliában még sok erre útaló ígehely van. Mi is megdicsőlünk majd vele együtt. És olyanok leszünk, mint ő. Úgy, ahogy ő hasonló, egyenlővé lett hozzánk, úgy mi is olyanok leszünk, mint ő, kompromisszum nélkül. És itt látjuk a második csodát. Ez még az elsőnél is nehezebben hihető számunkra, hogy az Úr Isten le tudta tenni az ő fenségét, és emberré tudott válni. Ezt még valahogy magunkévá tudjuk tenni, de hogy mi, szánalmas teremtmények, nyomorult teremtmények, kudarcot vallók, és ami ennek mindannyian vagyunk, hogy aztán mégis olyanok legyünk mi is, mint az Úr, ez porig megaláz bennünket, addig a porig, amelyből kivétettünk. De hálásak vagyunk, mert hihetünk abban, hogy ez meg fog történni, és János már meg is mondta, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk egy napon, de amikor ez kiderül, amikor nyilvánvalóvá lesz, akkor mi is olyanok leszünk, mint ő. Hisztek ezt minnyájan? Mi is meg fogjuk látni az Úr dicsőséget. Hiszitek-e, hogy a mi hűséges Urunk kinyilatkoztatta magát Branham testvérnek a mi nemzedékünkbe úgy, mint ahogyan egy Mózesnek is tette. Ezerszer és ezerszer lejött ez a fény, és az összejövetelekben, a gyülekezetekben, amikor Branham testvér a betegekkel imádkozott. A filmen hallhatjátok és láthatjátok, amint azt mondja, most látom a fényt, amint követi azt a hölgyet, akiért az imént imádkoztam. És azt mondja, most látom Isten szellemét ott a sarok felé menni. És ő valójában látta is. Ezt teljes szívemből és teljes lelkemből hiszem. Az Isten jelenléte ott volt, és mi is számíthatunk rá. Nem azt mondta az Úr, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott én is ott vagyok közöttük, hogy valakinek ajándékba adatik-e, hogy lássa, vagy hogy mások nem látnak semmit, de a kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, az az, hogy mindannyian hiszünk-e benne. Voltak emberek, akik látták, és mások elhitték a tanúságtételüket. Én nem tartozom a három bölcsek közzé, akik látták a csillag felkelését, de elhiszem, amit mondtak, hogy a csillag Jákóban kelt fel, ahogyan az Ószövetségben meg lett jövendőlve, és hogy követték azt. Én nem voltam ott, amikor János látta a fényt, és Isten szellemét leszállani, de hiszem, hogy ez megtörtént. Én hiszek azok tanúvallomásának, akiket Isten elrendelt arra, hogy leírják, amit láttak és tapasztaltak. Ez volt az a gondolat, amit János kifejezésre juttatott az ő levelében. Amit láttunk, amit hallottunk, amit kezeinkkel meg is érintettük az élet ígéjéből, azt hirdetjük nektek. Miért? Hogy ti is higgyetek. Azt, amit Isten tett, hirdetjük nektek, hogy ti is higgyetek. Higgyetek Istennek, és meglátjátok az ő dicsőségét. Halleluja! Amen! Amen! Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Ó, én szeretném látni őt. Őt, aki meghalt értem. Mindig újongva magasztalni az ő üdvözítő tettét. Énekelni akarok aranyutcákon, ragyogóan és üdvösen. A harc után dicsőség, öröm mindörökké. Ó, én szeretném látni őt, őt, aki meghalt én érettem. Mindig ujongva magasztalni az ő üdvözítő tettét. Énekelni akarok az aranyutcákon, ragyogóan és üdvösen. A harc után dicsőség, dicsőség, öröm, békesség mindörökké. Hányan hiszik azt, hogy a dicsőség már vár ránk? Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek. Hányan tudják elhinni azt, hogy ott leszünk akkor, amikor az Úr hazaviszi az öveit? Ez kell hozzá. Ne vonogassátok a vállatokat. Mi értelme legyen ennek? Úgy látom, hogy valaki vonogatja a vállát. Ez nem lehet igazán igaz? Az Úr legyen irgalmas mindannyiunk iránt. Senki ne tegye ezt. Kérlek, ez nem lehet igazán igaz? Nem, hanem mindenki mondjon amen, és egy halleluját. Mert hiszünk. Ó, ez nem lehet igazán igaz? Nem, nem, nem igaz. Az igaz az, amit Isten mondott. Mi nem vagyunk azok, amivé a bűn tett minket. Azok és anok vagyunk, amilyeneké Isten tett minket, kegyelem és megigazulás által. És megvan írva, már most Isten gyermekei vagyunk, halleluja, dicsőség Istennek. Természetesen azok, akik magukra néznek, azok vonogathatják a vállukat. Már régóta nem láttam ilyet, de hiszen erre semmi szükség nincs. Higgyétek el nekem, nincs rá semmi szükség. Tudjátok, hogyan sértjük meg Istent igazán? A hitetlenség által. Amikor nem fogadjuk el igaznak azt, amit Krisztusban tett értünk, ezzel valóban nagy fájdalmat okozunk neki. És az Úr azt mondta, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, az akkor bűneitekben fogtok meghalni. De mert hisszük, hogy ő az. Ő, aki a nagy én vagyok, mert hisszük, hogy ő az. Ezért nem haltunk meg a bűneinkben. a mi bűneink, a mi büntetésünk, a mi vétkeink, a mi gaztetteink őre lettek helyezve, és békességünk lett Istennel, és az ő sebei által gyógyultunk meg. Higgy, el tudjátok-e hinni ezt? Igen, ha meggyógyultunk, de hiszen akkor egészségesek vagyunk. Ha valaki korábban beteg volt, és azt mondja, meggyógyultam, akkor mit vártok el, hogy az illető meggyógyult? Mert meg van írva, hogy az Úr elküldte az ő szavát, és meggyógyította őket. Az eledelben nem a halál van, az eledelben az élet van. Nem, a proféták tanítványai szedték össze a mezőn, hanem Isten trónjáról frissen lett kinyilatkoztatva Isten ígéje. Megismétlem még egyszer, nem a proféták tanítványai által, akik még mindig akartak valamivé válni, hanem valaki által, aki semmi sem volt, de akit Isten elrendelt, hogy profétává legyen a nemzetek számára. Hát nem csodálatos ez? Hadd énekeljünk még néhány kórust. Legyetek vidámak, nem mindig olyan hangosnak lennie, lehet bensőséges is, lehet szívből jövő. Van egy bensőséges, mély szívből fakadó öröm. Az egyik így fejezi ki, a másik talán egy kicsit másképp. Tiszteletben tartjuk mindannyiunkat. A lényeg az, hogy hittel tiszteljük Istent, megköszönjük neki, amit tett. Ó, dicsőség, Uram! Minden kegyelem és vígasztalás Istene! Te Ábrahám, Izsák és Jákobnak Istene! Te Mózes Istene, te Ijés Istene, te minden proféták és apostolok Istene, te igaz, élő Isten. Neked mondunk hálát ezekben az órákban, hogy hozzánk fordultál, hozzánk fordítottad tekintetedet, szóltál hozzánk, kinyilatkoztattad magad nekünk. Köszönjük, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz maradsz. Te voltál az, ó Uram, aki dicsőségeddel megjelentél Mózesnek a tüzes csipkebokorban, majd később a dicsőség felhűjében is. Te voltál az, akit Ezékiel látott, te voltál az, aki az összes prófétához szóltál, aki kinyilatkoztattad magad nekik, és aki rajtuk keresztül szóltál. Te vagy az, aki levetetted a te dicsőségedet, hogy emberré válj. Hogy szolgai alakot ölts magadra, hogy megválthass minket. Köszönjük ezt neked. Dicsőjtjük szent nevedet, és tudatában vagyunk annak, hogy meg fogunk látni téged a dicsőségben. Halleluja! Itt az Isten báránya, a királyok királya, az urak ura. Imádunk téged, és egyedül neked adjuk a dicsőséget. Hűséges megváltóm, adj nekünk megfelelő tiszteletet irántad, tiszteletet a te szavad iránt, a te beszéded iránt, Uram, hogy minden szavaidat megszívlelhetnénk. Adj nekünk erőt is arra, hogy célra megfelelően megvalósítsuk, és aszerint cselekedjünk, hogy az ége cselekvévé váljon. Áld meg mindannyiunkat, akik itt vagyunk, áld meg mindazokat, akik el akartak jönni, de nem tudtak eljönni. Te tudod, Uram, hol vannak, milyen vágyakozással vannak ott, ahol vannak, de nem lehetnek itt. Arra kérünk téged, hogy legyen meg a te útad velünk. Uram, ma szívemből szeretnék köszönetet mondani neked a te néped előtt azért a kiváltságért, amelyet a kezdetektől fogva megajándékoztál engem, hogy láthattam, szem és fültanúja lehettem, hallhattam és megtapasztalhattam természet feletti munkádat. Én, Uram, áldj meg te mindannyiunkat, és ajándékozz meg kegyelemmel, hogy mélyen megőrizzük a te szavadat magunkban, hogy áthasson bennünket, hogy higgyük, hogy megerősített és megvalósítod azt. Szeretet Uram, ne maradjon közöttünk senki, aki még gyenge a hitben. Senki, aki béna, senki, aki sánta, mint Izrael népe között a természetesben, úgy itt, a szellemiben mindenki meggyógyuljon, felerősödjön, és járjon a te táplálékot erejének a kihatása által. Urunk, köszönjük neked ezt. A te kinyilatkoztatott szavad friss manna, isteni táplálék a lelkünknek, szívünk mélyéből köszönjük a ma reggeli szemrevételezést a te ígédből, és kérünk téged, hogy légy te mindannyiunkkal kegyelemből az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.